Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy ezüst misés pappal, szerzetes atyával beszélgetek. Május 10-én 11 órakor mutatja be az esztergomi ferences templomban azt a hálaadó szentmisét, amellyel megemlékezik a nagy eseményről, amely éppen 25 éve történt. Stipics Árpád ferences szerzetesről van szó. Akaratján, Balaton akaratján beszélgetünk gyönyörű szép időben, hétfő délután. Árpád atya időt kért, hogy lezuhanyozzon, mert jól lehet szerzetes tanár, de egyben az akaratjai ferences üdülőnek a gondnoka, és hát szezon elején sok-sok munka van, amellyel fölkészül a nyári vendégek fogadására. Árpád atya, 90 május elején szenteltek?
Május 6-án, 1990. május 6-án.
Általában az egyházmegyés papokat mindig tanév végén, júniusban szentelik. Ez a májusi dátum hogy jött ki neked 90-ben?
Őszintén, mert valami, én már azt nem tudom. Azt tudom, hogy bíboros úr, Paskai bíboros úr szentelt, és eléggé nehéz volt időpontot találni, és akkor ez az időpont valahogy ez stimmelt, és erre az időpontra tettük a szentelést. Szerintem ennyi volt az oka.
Hol szenteltek? Ott, ahol most bemutatod a háladó szent misét, Esztergomban?
Nem, az esztergomi bazilikába. Az első verzió az volt, hogy a rendi templomba, a gimnázium templomába szentelnek, csak kiderült, hogy eszemről kell kezdenem. Amikor teológus voltam, már oda helyeztek Esztergomba, illetve engem ott szenteltek diákonossá is, és nekem nagy szerencsém volt, mert olyan atyákkal dolgozhattam együtt az elején, mint Veres Géza, Kerubin atya, Jeromos atya, és akkor mi jártunk Felvidékre egy Nagymácséd nevű kis községbe, egy magyar pap volt, egy nagyon agilis, nagyon jó magyar pap volt, ez ott Galánta mellett van, és hát ők hívtak minket meg, négyünket, Pál atyát, Kerubin atyát, Géza atyát és engem, missziót tartani.
Népmisszió a javából.
Így van, népmisszió, keresztel, bevonulással, napi 5-6 elmélkedéssel, külön kategorizálva a fiataloknak, az oltáregyletnek, az öreg legényeknek, nem is tudom milyen kategóriák voltak. És hát én ott voltam, és ott hát én is a fiatalokkal foglalkoztam, és akkor rá 2-3 hétre készültek el a meghívók, és küldtünk egy meghívót oda is, hogy hát lesz ez a szentelés, és hát szívesen látnánk őket. Ez volt valamikor tavasszal, márciusban. És ők ezt a meghívót kinagyították, kitették a templom ajtajára, és valami 140 vagy 150-en jelentkeztek, hogy szeretnének ők is jönni erre az eseményre, mert hogy szeretik a ferenceseket, és jelezték, hogy jönni akarnak. Na most a mi diákjaink, az én rokonságom, barátaim, és még ezek a nagymácséri hívek, hát ennyien nem fértünk volna a templomba, csak ilyen lázas szervezkedés kezdődött, hogy áttettük a szentelés helyét a esztergomi bazilikába.
Ahol elfértetek?
Ahol aztán elfértük, és szépen ki is töltöttük a bazilikát.
Egyedül voltál szentelendő akkor?
Igen, magam voltam.
A rendszerváltozás utáni első szentelés lehettél akkor 90 tavasza.
Igen, és még arra is emlékszem, hogy akkor indult a katolikus adás, tévéadás, és az első adás, hát nem ez volt, hanem az első adásban benne volt ez a szentelés is. Ez ennyire a rendszerváltás idején volt.
Úgy tudom, esztergomi vagy.
Igen, ott születtem. Igazából pont végig gondoltam az elmúlt 51-2 évemet is. Hogy
mikor is születtél?
Én 64-ben, tehát most voltam 51. Életem nagyobb részét ott töltöttem az iskolába, hiszen ott voltam 4 évig gimnazista, van egy ikertestvérem vele együtt, Gáborral. Aztán ott voltam egy éves sofőr, mert nem vettek fel az iparművészetire, oda akartam menni, csak nem sikerült. Ott voltam egy éves sofőr, aztán elvittek katonának, amikor jelentkeztem a rendbe. Utána fél év jelöltség volt ott Esztergomban rendházban, aztán egy év noviciát, aztán 25 éve visszahelyeztek oda.
Mondod, hogy iparművészetire jelentkeztél, tehát eredetileg gimnazista időszakban még nem is ez volt az első számú ambíciót, hogy ferences szerzetes legyél? Formatervező akartál lenni, és jobb hián lettél ferences?
Nem, ez így nem igaz. Nálunk a fél család anyai ágon, a fél család órás és ötvös volt. és engem nagyon vonzott a finom munka, amit végeztek kereszt. Édes, keresztapám volt ötvös, meg egy nagybátyám. Nekem nagyon tetszett az a finom munka, amit ők végeztek ezzel a gyűrűkkel, meg kis érmékkel. Az is nagyon vonzott. És hát el kell mondanom, hogy kezdettől fogva nagyon megdöbbentő volt, hogy mondtam az elején is, hogy olyan emberekkel sikerült együtt dolgoznom. Hát nekem olyan emberekkel sikerült tanulnom is, akik rendkívüliek voltak. Én mindig el szoktam mondani, amikor megkérdik, hogy miért lettem én ferences, azt nem tudom megmondani, de azt igen, hogy mi minden segített hozzá. Ilyen volt például Pál atya, aki
Reisz Pál, tanárod volt.
Így van, igen, matematika tanár volt, aki a maga tekintélyében és a maga karakán egyéniségével együtt minket este beparancsolt az ágyba, sikerült is elcsendesítenie minket, mikor mennyire. Ő meg levette a habitust, és rendbe tette utánunk az akkor nem túl elegáns, mert ugye elég szegény volt az iskola akkor, a nem túl jól felszerelt és nem túl csili-vili mellékhelységeket. Zuhanyzó nem is volt, egy nagy mosdóhelység volt, egy ilyen hosszú bádogvájú fölötte a csapokkal, meg volt egy ilyen mellékhelység, egy ilyen 4-5 férőhelyes mellékhelység. És azt ő olyan természetes módon szépen takarítgatta, nem egyszer, nem azért, hogy mutatta, hogy na most én ezt meg tudom csinálni, hanem olyan magától értetődő volt. És azért ez megdöbbentő volt, hogy pont a Pál atya szépen leveti a habitust, és mögöttünk takarítja a koszt. Azért ez olyan nagyon megdöbbentő volt.
Talán még igazgató is volt az elején, amikor te oda kerültél, nem?
Nekem ő volt az igazgató, igen.
Olyan érdekes, hogy a fiatal embert jó esetben tudja vonzani az is, ami nem a könnyebbik megoldás, nem a csillogás, hanem ezek az aprónak tűnő, de nagyon emberi tartalmakat rejtő dolgok, hogy a tanár, a szerzetes elvégzi az egyik munkát, és belekezd egy olyan másikba, amely hát nem is diplomához kötött, és nem is a papsághoz, nem is a szerzetességhez automatikusan, hanem rendet teremt, hogy gyerekeknek másnap tiszta mellékhelységek álljanak rendelkezésére. Tehát a feladat tud vonzani?
Igen. Aztán másik ilyen nagy élményem volt, amikor dolgoztam az atyák között, mint sofőr. Tortam be, akkor volt még szigeten, volt ilyen zöldséges kertünk, meg volt hízlaldánk, meg gyümölcsösünk, és nyáron hordtam be rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, és ott a fal mellett ültek az öreg atyák, már én meghaltak, és teljesen természetes módon hámozták a barackot, pucolták a zöldséget, akkor még nővérek dolgoztak a konyhán, ők rakták el nekünk. És azért az megint megdöbbentő volt, hogy olyan emberek dolgoznak a gyerekekért, akiknek hát alig van szinte érintkezési felületük is, mert már nem tanítottak, már öregek voltak, és mégis naponta kiültek az árnyékba, és dolgoztak ezekért a gyerekekért, akik nem a rokonaik, nem a barátaik, és ez nem is tanítványaik, és ez mégis természetes derűvel, szinte vidáman csinálták. Azért ez megint megdöbbentő volt.
Pál atyát említetted, de mondtál neveket, Kerubin atya, Vörös Géza atya, ők kik voltak, és mi volt bennük az a momentum, amely nyilván más, mint ami Pál atyába megfogott, de hát a mai hallgatóknak már ezek a nevek kívánják, hogy tartalommal, emlékkel párosuljanak.
Géza atya földrajz szakos tanár volt, Kerubin atyának nem is volt szaka, mert hogy ők Gézatyával együtt voltak Vácon börtönbe, futballlabdát vartak, meg kesztyűt. Aztán Gézatya valószínűleg...
De nem ezért kerültek börtönbe, hanem a börtönben csinálták ezt.
Igen, nem ezért kerültek. Aztán Gézatya valahogy visszakerült a közösségbe, Kerubin atya pedig talán 40 éven keresztül Nagykanizsán, emlékem szerint Nagykanizsán volt munkáspap, tehát nem is értett vissza a rendbe, hivatalosan nem is lehetett egyházmegyés, dolgos emberként, valami vasipari, meg nem mondom, hogy pontosan hol, de vasipari munkásként élte az életét, és vasárnaponként esetleg misézett, és a rendszerváltás engedte őt vissza oda a közösségbe.
Tehát ezek az emberek számodra a ferencességet testközelbe hozták, közéjük akartál állni előbb-utóbb.
Hát nem csak ők, nagyon, nagyon sok ilyen ember volt, Jaromos atyától kezdve, az öreg Özséb atyáig, akit másnap csoszogni látunk a folyosón, és sok mindent elmeséltek róla. Barsi Balázs atya, Vilmos atya, aki az osztályfőnökön volt.
Nagyon. És aki most is társad és helyettesed itt a Karattyán.
Így van, ő elmondhatja, hogy előttem az utódom, mert hogy én az ő osztályában jártam, osztályfőnökön volt most meg ő segít nekem az iskolába, ő segít nekem itt a Karattyán. Most meg ő áll ilyen rendelkezésemre.
Fölszenteltek, és akkor már az egyetemi végzettséged is megvolt, tanári diplomád is megvolt, vagy ez majd későbbi?
Nem. Egy nehéz időszak kezdődött, mert amikor engem idehelyeztek Esztergomba, az is 25 éve történt, minden 25 éve, akaratjára is 25 éve kerültem. Szóval amikor idehelyeztek Esztergomba, akkor engem akkor vettek fel egyetemre. És akkor kezdtem járni nappalin a földrajzszakot.
Ide helyeztek, tehát a teológiát a pasaréti kis főiskolátokon végezted, ugye? Tehát Pasarétről helyeztek Esztergomba a szentelésed után.
Igen, de még az is kalandos volt, mert magam voltam az évfolyam. Mert aki együtt voltam novicius, azokat elvitték katonának noviciát után, és kettő testvér az laikus maradt, ők aztán is mentek a rendből, nem tudtak itt maradni, valamiért nem maradtak. Úgyhogy én voltam az évfolyam, én jártam a Szentírás Jelenics atyánál, tanultam a piaristáknál, jártam a központiba, jártam a saját rendi teológiánkra, úgyhogy én tényleg ilyen sok helyen végeztem a teológiát. És aztán 89-ben, 89 májusába helyeztek, ugye akkor egy jó pár rendházat visszakapott a rend, és akkor a tapasztalt atyákat vitték el ebbe a rendházakba, plébánosnak, meg ugye házfőnöknek, és kellettek a fiatalok az iskolába. És akkor többünket helyeztek oda egyszer Esztergomba.
És utána kezdted az egyetemet?
Rögtön 90-ben kezdtem az egyetemet, az tartott 5 évet.
Úgy tudom, földrajz szakos tanár vagy.
Így van, igen.
Miért földrajz? Arra volt szükség, vagy vonzottál a földrajzhoz, vagy a kettő együtt?
Is. Tehát nem is volt földrajz tanár, talán Tamás atya volt, és a Vas László atya volt földrajz szakos. Aztán Tamás atya külföldre került, ő kiment, László atya meg, nem is tudom. Nem mindig szokált a földrajz tanár, meg szerettem is, jó volt, a mai napig szeretem.
A 60-as években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma. Emlékszem nap, mint nap hajóval átmentünk Almádiból Siófokra. Ó, a régi, régi ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon. Filmek is készültek, vászorról ránk néztek autóstoppos fiatalok. Twisztelve nézték a víztükröt, s hallgatták, mit csacsognak a vízhabok. A 60-as években fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Kafkában, Sartre-ban és távoli bölcsekben csodálta meg önnön magát. Ó, a régi, régi ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
Ma is aktív pedagógus vagy, tanítasz, de mellette 25 éve akaratja is hozzád tartozik. Mutasd be ezt az akaratját a hallgatóknak, ahol most itt ülünk, de hát a rádióhallgatók nem tudnak erről sokat. Egy pici kis telek a Balatonig ér, egy óriási fűzfa a Balaton partján, padok egy szép asztal körül, amely talán még misérző hely is.
Így van, ez a kicsi telek, hát amikor füvet kell nyírni, akkor nem is olyan kicsi. A fűzfa igaz, a kis asztal az igazából egy oltár, ami Esztergomba volt a porta előtt, és amikor ott száműzték onnan, akkor én elkértem és lehoztam ide. Ez most egy szabadtéri misézőhely. Ez a rendé, ez nem a gimnáziumnak a nyaralója, ez a rendé, és ide a rendtagok, az atyák járnak le, a testvérek, atyák, kispapok járnak le nyáron pihenni. Van 6 szoba, 2 ágyas szobák, tehát 12 férőhelyes, egy kis közösségi helység konyhával. Egy helyes, kellemes kis hely, és hát ezt csinosítgatom, meg ezt építgetem, meg rakom rendbe évről évre, meg hát nyáron Vilmos atyával itt várjuk a testvéreket, és kiszolgáljuk őket, rendelkezésükre állunk.
Tehát 25 éve a nyári szünetet kivéve tanítasz, és a nyári szünetben pedig gondnoka vagy ennek a helynek, gondnoka meg lelke.
Igen. Nagy lelkélet van, mert itt szombat este, meg vasárnap reggel a miségennél 300 ember is összejön, tehát már messziről is járnak ide.
300 ember itt? Akkor hozzák a kis székeiket, nem?
Igen, van saját székünk, de sokan hoznak is, mert alig férünk el itt az udvaron, igen. Tehát sokan jönnek jó időbe, főleg nyaralók. Mondjuk Akaratja eleve egy különleges hely, tehát egy ilyen nem túl régi település, ezt a 30-as években hozták létre, itt igazából a fővárosi köztisztviselőknek volt egy üdülőtelepe, tehát van egy ilyen jó konzervatív, ilyen jó gondolkodású magja ennek a településnek, és hát ők jönnek sokat a misékre.
Engedélyezett misézőhelyez, vagy egy ilyen, a kemping között van vadkemping. Ez egy vadmisézőhely, vagy pedig egy igazi misézőhely, mármint, hogy egyház jogilag rendezette a helyzet?
Nem, a házban van egy kápolna is, tehát engedéllyel misézünk. Engedélyük nem lehetne, de persze engedélyezett.
Jó, hát engedély nélkül is lehet, egy tábori körülmények között lehet, és itt mindig tábori körülmény van bizonyos értelemben, de értem, tehát a Veszprémi Egyházmegye tudomásul vette, hogy itt van egy misézőhely.
Nem, hát az érsek úrtól már ez a ház 64-be készült el, vagy 65-ben, emlékeim szerint 65-ben, vagy, és akkor már az akkori érsek úr, akkor még csak püspökség volt, a püspök úr már írásbeli engedéllyel engedélyezte a kápolna működését, a miséző lehetőséget. Tehát ez egy hivatalos engedéllyel rendelkező misézőhely.
Mikor leültünk itt a teraszon beszélgetni, a nap rásütött az asztalunk felére, és megnyomta egy gombot, és hát három gyönyörű nagy árnyékot adó ilyen redőny nőtt ki a falból, és büszkén mondtad, hogy a vaterán vetted, nem is tudom mennyiért, de hát fillérekért, ez egy hatalmas technikai csoda, megnő vele a kápolna felülete is, hogyha esőidő van, akkor is itt szoktatok misézni. Nagyon ügyesnek, rátermetnek kell lenni, hogy hát nyilván anyagilag nincs túl jó helyzetben sose a rend ahhoz, hogy a nyaraló mindig szakemberek által karbantartott legyen, mindenhez értened kell.
Hát én csak igyekszem, aztán vasé kerül, vagy nem. Igen, tehát mondjuk én magam ezt nem nehezen tudnám, ilyen szerintem elegáns, vagy a kis jól használható az a kis helység, vagy a kis hely. Nagyon sok barátom van, aki nagyon sokat segít a Esztergomba, a jó barátok itt helyben is, nagyon sok kedves ismerős van, akik szívesen jönnek segíteni, ha van valami, vagy kérem, a hívek is nagyon gavallérak, és szívesen áldoznak erre a helyre. Például mondhatom, hogy ez egy olyan jó összefogásnak az eredménye.
És azért figyeled a vaterát, hogy ott mit lehet kapni?
Hát ha szükség van valamire, akkor megpróbálom megnézni, melyik a legolcsóbb lehetőség, így van, és igen.
Az egész Balaton a tietek, mert bár pici ez a partszakasz, amire ránéz ez a telek, nem pici, de hát egy átlagos telekméret, amely a szomszédokban egy-egy család üdülését szolgálja, itt pedig hát egy 100 fős rendtartomány üdülője, de úgy tudom, hogy egy kis vitorlásflottátok is van, és ott már mindenképpen jönnek a diákok a képbe, mert gondolom, hogy nem az öreg rendtagok vitorlázgatnak.
Nem, bár a Vilmos atyának van jogosítványa. Én mindig mondom, hogy a legnagyobb úszómedencéje nekem van az ismeretségi körömben, az egész Balaton az enyém, de igen, van egy nagy, hát nem nagy flottánk, nagy hajóból áll, inkább úgy mondom, van két cirkáló, egy öreg 60 éves vashajó, egy az Orion, az egy, hát lassan mondhatjuk, hogy közlekedés történeti műemlék.
Vitorlás?
Vitorlás hajó, igen, ez Füreden készült, ez egy elég kalandos sorsú hajó, nagyon szép vasból van, egy nagyon jó mutatós és nagyon jó használható hajó. Meg van egy kisebb cirkáló, meg van egy kis Jolle, egy túra Jolle. Én még 1980-ban kezdtem el vitorlázni Tamás atyával, akkor is volt vitorlás túrázás az iskolába, aztán ez megszűnt, és akkor itt a ház sarkába, vagy ott a terek sarkába kaptam egy hajót, egy kis 470-es sporthajót használni, hogy vitorlázzak vele, és akkor elkezdtem vitorlázgatni, aztán elkezdett nőni a hajó is, meg a flotta is. Most a két hajó olyan 20-22 embert tud szállítani, egy hetes turnusok vannak. Igyekszünk körbejárni a Balatont, ez alatt sikerül, vagy nem, ez mindig szélkérdés, van, amikor egy nap alatt sikerül, van, amikor egy hétig se. Jönnek a gyerekek, egy nyár olyan 120-130 gyerek szokott lejönni hajózni.
Az esztergomi gimnáziumból Szentendre számára is be tudtok segíteni? Mert hát meg Angéla is van, három gimnáziumotok is van, ez tulajdonképpen esztergomi a közeg, amely élvezi ezt a lehetőséget?
Igen, az esztergomi diákok jönnek, nem azért, mintha nem jöhetnének mások, valahogy nem is került szóba eddig. Most idén a Jászberényi iskolán fog jönni egy hétig 20 tanulóval.
Jó, hogy említed, mintha egy újabb feladattal is gazdagodtál volna, de még a vitorlát nem fejeztük be, a vitorlázó részt, vagy aztán a Jászberényről is kérdezni szeretnélek. Szent Ferenc és Szent Antal is tanít a vizen, nem? Mert a hajóitok jelzik, hogy két nagy zászlós hajója van a ferenceseknek. Ferenc a rendalapító és Antal a világ legnépszerűbb szentje.
Igen, hát amikor elkezdtük ezt a flottát építeni, akkor ugye eldöntöttük, hogy hát ugye ferences szentekről nevezzük el a hajókat. De egy kicsit oltalmukba is ajánlva, meg úgy nem baj, az, ha látszódik, hogy kik hajóznak azon a hajón.
Nem hoznak szégyent a legénység, nem szó szégyent a rendalapító nevére?
Nem, mert most önreklámnak fog tűnni, én is csak azt tudom elmondani, amit mások mondtak nekem, hogy vannak kikötők, ahol várnak minket. Mert hogy amikor megérkezünk a kikötőbe, akkor a kikötőbe levő hajósok, emberek egy ilyen tükröt kapnak az arcuk elé, és láthatják, hogy annak ellenére, hogy a vitorlásport tényleg a drága sportá vált, nem azért, mert hogy az, hanem már azzá tették, az én véleményem, de lehet ilyen egyszerűen, ilyen szegényesen is csinálni, tényleg olcsón, tényleg a természetet szeretve, önellátóan, tehát nem drága körülmények között hajózva. És vannak kikötők, ahol hívnak bennünket, hogy menjünk, mert ilyenkor megérkezünk, akkor látják ezek az emberek, hogy előveszük a kis melegítő edényünket, főzzük a virslit, meg a lecsót, és hogy lám-lám így is lehet jól érezni magunkat, és nem kell hozzá nagyon sok pénz, és nem kell hozzá rendkívüli főszerelés, meg drága ruházat. És akkor kicsit lehiggad a kikötő állítólag.
Emlékszem, nap mint nap hajóval átmentünk Almádiból Siófokra. Ó, a régi, régi, ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajónk. Ó, a régi, régi, ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
Nagyon megszerettem a tavat, tehát a vizet, mindig is vízi ember voltam, egy nagyon kellemes, szép környezet. Nagyon alkalmas arra az ember, kicsit csöndben legyen, elvonuljon a hajókon is, vagy itt a vízparton is. És annak örülök, hogy egyre többen jönnek Balatonra magyar emberek, és élvezik a tóadta lehetőségeket.
Igen, mintha újra felfedeznék a Balatont a magyarok. Kevesebben mennek Horvátországba, és a Balaton újra a magyarok első számú célpontja. Ez persze az anyagi gondokkal is magyarázható, de hogyha a Balatonon olyan szolgáltatásokat találnak, a vízminősége olyan, akkor talán itt is maradnak?
Hát a magán a tavon kívül azért a bicikliutaktól kezdve nagyon sok és nagyon jó kultúrát, borházak alakultak, működnek, ahol szívesen látják a vendégeket. Nagyon sok olyan rekreációs, a vízen kívüli rekreációs lehetőség van itt a Balaton partján, ami tényleg vonza az embereket, és ez jó. Hát a vízminőség az ragyogó, azzal semmi gond nincs. Azt látom, hogy minden település, ahol megfordulok, csinosodik, virágosodik, az emberek törődnek a házaikkal, törődnek az utcákkal, a kertekkel. Jobb, egyre jobb a Balatonnak a látogatottsága, és ennek van oka. Az emberek észrevették, vagy rájöttek arra, hogy ha valamit szépé tesznek, akkor az vonzó, és kereset lesz.
Egész nyáron dolgozol itt a Balatonnál. Melyik a fárasztóbb, a nyári műszak, vagy a szeptemberben kezdődő iskolai elfoglaltság?
Hát az egy másfajta munka. Tehát az egy inkább szellemi, inkább ilyen fegyelmező, a gyerekekkel fegyelmező típusú munka, ez pedig egy szórakozó, egy rekreációs tevékenység és munka is. Más, és ez jó. Amiben itt elég volt, az iskolai időszakban pedig nagyon jól tud működni. Ez pont jó.
Amikor itt a Balatonparton mondod a Szent Misét a fűzfa alatt, előfordult-e már, hogy Szent Antalról prédikáltál, és fölidézted-e azt a híres jelenetet, amikor Szent Antal a halaknak prédikál?
Hát az éppen nem, de a vizen már jártam.
A vizen már járt Árpád atya. Hogyan?
Hát igen, a gyerekeket próbáltam átverni, sikerült is. Van egy bejáró, egy stékbejáró, és lehorgonyoztam ott egy kis bocit, egy kis hajót, és a kettőt összekötöttem egy ilyen pallóval, amit csak én láttam.
Mert ami a víz alatt volt.
Ami a víz alatt volt, így van. És amit nem láttak a gyerekek, és akkor hát ugye a vízenjárás volt az evangélium, és hát ugye kinek van hite, kinek nincs hite, akinek van hite, azt úgy járna a vízen, hát egy-két gyerek elmerült. Én nem.
De aztán a turpisságot elárultatja.
Nem, hát el nem árultam. A szülők is, ők sem vették először észre, aztán persze rájöttek. Volt egy folytatás, hogy mentem a metrón, a mozgó lépcsőn, és egyszer nagy gyerek fölkiabálás, hogy anya, ott a papbácsa, aki tud járni a vízen. Hát én is a többi emberrel kezdtem forgatni a fejem.
Hogy hol az a papbácsi?
Hol a papbácsi, igen.
Szóval a víz, a szabadság, a kikapcsolódás nem idegen egyáltalán a keresztény pedagógiától, lelkülettől, hogyha azt szépen csinálják, és azt hiszem, hogy itt ennek a feltételei adottak.
Igen, és azt még hozzátenném, hogy ezt nem magam csinálom, tehát hogy vannak társaim ebbe, Vilmos atya, aki helyt állt velem, és ha én nem megyek hajózni a gyerekekkel, akkor ő gondoskodik itt a többi testvérről. Az osztályaim, akik rengeteget segítettek, dolgoztak itt a háznál is, hogy ez csinosodjon, szépüljön. Meg a hívek, akik rengeteg támogatást adnak, anyagit is, meg úgy, hogy a munkájukkal is szívesen jönnek és segítenek. És ezt nekik köszönöm is nagyon.
A 60-as években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma. Emlékszem, nap mint nap hajóval átmentünk Almádiból Siófokra. Ó, a régi, régi, ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi, ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon. Filmek is készültek, vászorról ránk néztek autóstoppos fiatalok. Twisztelve nézték a víztükröt, s hallgatták, mit csacsognak a vízhabok. A 60-as években fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Kafkában, Sartrban és távoli bölcsekben csodálta meg önnön magát. Ó, a régi, régi, ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi, ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
Említettük Jászberényt, egy újabb intézménnyel, oktatási intézménnyel gazdagodott az idei tanév elején a Ferences rendtartomány, és úgy tudom, hogy a te gondjaidra van bízva Ferences szempontból ez az intézmény.
Igen, ez egy 600 fős szakiskola, tehát szakmunkásképzés gimnáziumra épülő szakmunkásképzés folyik ott. Egy nagyon érdekes az iskola is, meg a helyzet is. Egy kicsit tartottam tőle, nagyon jó tanári kara van, nagyon jó embereket ismertem ott meg. Tényleg élvezem az ott levő munkát. Nekem a ferences jelenlét, vagy a ferences hangulat becsempészése a dolgom. Én úgy érzem, hogy ez sikerült. Örömmel járok oda. Durván 2-3 hetente tudok elmenni. Minden alkalom egy élmény. Szeretek oda menni.
És akkor találkozol a gyerekekkel, tanárokkal, egy-egy beszélgetést kezdeményezel velük, vagy szentmisét mutat be, ezt, miből áll a jelenléted, illetve a ferences hangulat közvetítése?
Van minden. Tartottunk adventi gyertyagyújtást, karácsonyi lelkinapot, ünnepséget, voltunk most nyílt napon, amikor volt a nyílt napjuk, ott voltunk. Járok osztályfőnöki órára, én azt mondtam, hogy amelyik osztály meghív, oda szívesen elmegyek, hát nem mondom, hogy azonnal, amikor meghívnak, de igyekszem úgy szervezni a programot, hogy el tudjak jutni. Hát ha lemegyek, általában 4-5 órám mindig van, hol az osztályokkal, hol a tanárokkal beszélgetünk. Most nyáron lesz egy ponti takaratjára, jönnek le egy ilyen kétnapos, hát egy évzáró kirándulás, meg egy kis lelkiség, meg egy kis vitorlázás majd. Nem akarok én beépülni az ő életükbe, igazából én azt mondtam a legelén is, hogy én rendelkezésre állok, és amennyit óhajtanak belőlem, hát én annyit adok.
Jászberény a ferencességgel egy összenőtt város, sajnos 1950 óta ez szünetel, de azért valamilyen módon betettétek a lábatokat újra.
Igen, valamikor február 2-án, emlékeim szerint akkor volt egy ilyen ünnepélyes iskolai bemutatkozásunk a rend részéről, volt egy nagy ünnepség, érsek úr eljött, és akkor ugye a város...
Az egri érsek, ugye?
Igen. Ugye a város színe előtt úgy megmutatkoztunk, hogy hát igazából az iskola tényleg egyházi lett, ferences lett. Nagyon sokan eljöttek, tehát sok érdeklődő volt a templomba is. Szerintem jól sikerült, és az jó, hogy az emberek tudják azt, hogy ha nem is rendház szintjén, vagy nem is egy rendi közösség szintjén, de azért mondjuk egy iskola azért újra valamilyen szinten ferences lett, vagy valamilyen ferences hangulattal kezdett dolgozni. És 600 gyerekről van szó, nem várunk csodát, tehát tudjuk, hogy ezek a gyerekek eddig éltek, ahogy éltek, tehát nem gondolom, hogy hirtelen abszolút vallásosak lettek ettől az átvételtől, de újra mondom, hogy nagy megdöbbenésemre nagyon nagy fogékonyságot látok bennük.
És hát azt hiszem, hogy az is egy fontos dolog, hogy ne csak az értelmiség előszobájában lévő fiatalokkal foglalkozzon a rend, vagy találkozzon a rend, mert a gimnáziumok végül is az egyetemre készítik fel a diákokat, de ez egy más társadalmi réteg, akiknek a képviselőivel, családjaival így kapcsolatba kerül a rend, illetve ők kapcsolatba kerülnek a renddel.
Ez így van, és annak ellenére, hogy tényleg más társadalmi rétegből jöttek ezek a gyerek, bár aki, persze nem mindenki, meg azért hát volt egy előéletük, ami nem törvényszerű, sőt nem vallásos volt, ennek ellenére nagyon-nagyon nyitottak. Mondjuk az adventi gyertyagyújtásunkon az énektanár úr kollégám Pálma Járpáddal mentünk le, egy kis csoporttal, egy kis műsorral, és hát Ápinak mindig szokása, hogy egy kicsit bevonja a hallgatóságot, ha lehet, és hát megpróbálta őket is bevonni. Azért az megdöbbentő volt, amikor a 100 kilós vasipari hallgatók, vagy diákok a Gregoriánt énekelték, és énekelték, hamisan, de énekelték.
Még a földrajzról azt kérdeznélek. A földrajz egy olyan tudomány, amelyet egyszer megtanul az ember, és akkor egy életen keresztül tanítja, vagy pedig ott is állandóan pótolni kell az ismereteket, mint a tudományágak egy jelentős részében. Hát most már felfedezték a világot. A földrajz mennyire köti le a földrajz tanítás az idődet?
Hát a kontinensek vándorolnak, de így van, nem olyan sebességgel, hogy ezt ne lehetne nyomon követni. Inkább az, hogy az utóbbi pár évben bejött egy új tantárgy, ami most egyre jobban kibontakozik, a társadalom földrajz, ami egy ilyen jó életre való földrajztantárgy, a pénzgazdálkodástól kezdve, a népesedéstől, a urbanizációs problémák. Nagyon sok minden benne van ebben a tantárgyban, és nagyon jó, nagyon aktuális, tehát a világ jövőjét, a föld defektjei, problémái próbálja megmutatni. Ez egy új, relatív új tantárgy, és nagyon izgalmas, érdekes, ebben sok minden bele lehet szőni. Nagy szabadságot ad az egyéni véleménynek.
De ez nem egy új tantárgy, ez része a földrajzoktatásnak, ugye?
Igen, tehát egy része a tantárgynak. Ez a 10. tantárgyunk. Ez nagy élvezettel tanítom, meg ebben jó belevonni a gyerekeket is. Tehát ezek úgy aktuális problémák, az, hogy mondjuk a túlnépesedés a világban, vagy...
Meg az ökológiai kérdések, igen. Amely Szent Ferenctől nem idegen.
Igen, tehát nagyon gyakran úgy nem is órát tartunk szinte, mi csak vitatkozunk, vagy beszélgetünk az órán, és csak azt veszük észre, hogy megint kicsöngettek, és ez jó. Tehát, hogy nem nekem van egy tudásom, vagy nem nekik lesz egy tudásuk, hanem inkább a véleményük formálódik, vagy a gondolkodásuk formálódik a világról, a felelősségükről, a természet iránti elkötelezettségükről. Ez egy jó tantárgyrész.
Hamarosan egyszer újra beszélgetést fogok kezdeményezni veled, mert Ferenc pápa hamarosan megjelenteti az ökológiáról szóló enciklikáját. Első alkalom, hogy egy pápa ilyen témában egy önálló művet ad ki, és hát gondolom érdeklődéssel fogod olvasni ferencesként és földrajztanárként, és kíváncsi leszek az elképzeléseidre, hogy hogyan lehet ezt majd a középiskolás gyerekekkel átbeszélni.
Hát én is várom ezt a enciklikát, meglátjuk. Az biztos, hogy az nagyon látszik, hogy a világ most úgy gondolkodik, persze mi a világ, tehát a világ vezetői, vagy bizonyos vezetése alkalmas a személyek úgy gondolkodnak, hogy majd felülről, persze nem a Jóistentől, hanem majd máshonnan ők majd megmondják, hogy hányan élhetünk a Földön, milyen szükségleteink vannak, az hogy lehet kielégíteni, meddig mehet tűnk mi el, és eléggé kizárják ebből a Jóistent, a Teremtőt. Olyan, mintha a saját kezükbe vették volna a világ sorsát, a világ irányítását, és érdekes, megfoghatatlan módon zajlanak események. Beszélünk migrációról, problémázunk azon, hogy emberek elhagyják a lakhelyüket. Nem nagyon törődünk, vagy nem kérdezünk meg, hogy miért, hogy mi az oka annak. Mert ha megkérdeznénk, akkor lehet, hogy rádöbbennénk, hogy minden embernek joga van a stabil, biztonságos élethez, és addig, amíg Amerikában, meg Európában, talán még Magyarországon is azon erőködünk, hogy hogy fogjunk le, máshol meg azon erőködnek, hogy hogy ne haljanak éhen. Most ezt az igazságtalanságot mechanikusan, mesterségesen, törvényekkel szabályozva nem lehet megoldani.
Hát igen, és ez egy nagy kihívás nekünk, kicsit ellustult, előregedett európai embereknek.
Igen, igen. Ugyanakkor félünk új kultúrákat befogadni, ennek van is oka, meg egy kicsit gerjesztett problémákat is feszegetünk. Én azt gondolom, hogy a Jóisten azért meg a Szentlélek azért dolgozik, működik, és lesz megoldás minden olyan problémára, amit most annak érzünk. Az is biztos, persze az én véleményem, az is számomra biztos, hogy azért azt a jó határt meg kell szabni. Tehát nem az a jó, hogy jó, akkor gyertek, mondjuk a migrációról, ahol beszélgetünk most, hogy persze hagyjöjjenek és telepedjenek le, mert azért ezek az emberek ott hagyják a kultúrájukat, ott hagyják a szüleik sírját, ott hagynak mindent. És eljönnek, és csúnya szóval gyütmentek lesznek valahol, és úgy is viselkednek velük, vagy viselkedünk velük. És a szívük, lelkük vérzik, hogy ami otthon maradt, a szabadságuk, a méltóságuk, az most itt semmibe van véve. De a világ nem gondolkodik érzésem szerint azon, hogy lehetne helybe tartani őket. Erősebb drótakadályokat húzunk a határokra, még több rendőrt vagy határőrt állítanak oda. Ellenőrzik a tengereket, hogy ne induljanak el a hajók, de hogy az emberek otthon érezzék jól magukat, hogy biztonságban, az a gyermekeik életét, egészségben. Valahogy ez nem kerül szóba.
Hegedűs Kolosatya sokáig provinciálisa volt a rendnek, és hát akkor lépett be a ferences rendbe 1964-ben, 50 évvel ezelőtt, amikor is Stipics Árpád atya, aki most lesz ezüstmisés, született. Említette Árpád atya, hogy 25 éve segíti, karbantartja az akaratjai kis üdülőt, amely szolgálja a rend rekreációját, a rendtagok rekreációját. Kolos atyát arról kérdezném, hogy mikor járt először akaratján, és hogyan emlékszik vissza, hogyan született meg ez a balatonparti kis csoda?
Nagyon érdekes az, amivel szolgálhatok. 64-ben léptem be, és Esztergomban klerikusként éltem már, amikor valaki hagyatékként a rendre hagyta az ő balatoni üdülőjét. Ez egy kis házikócska volt Balaton akaratján, a tónak a partján, a Balatonnak a partján, és mi voltunk az elsők, fiatalok, akik kipróbáltuk, hogy mit is jelent ez a ferences testvéreknek az életében. Sátrakat, hálózsákokat vittünk magunkkal, és ott a kis házikók körül helyezkedtek el a sátrak, és abban benn a kisbarátok. Később elkezdtek gondolkozni a definitóriumon belül is arról, hogy jó lenne, ha ez a kis épületecske, házacska megszűnne, és a helyébe kerülne egy olyan nyaraló, egy olyan pihenő hely, amelyben otthon érzik magukat a testvérek, és szívesen mennek oda a nyári szünidőben. Van mit kipihenni a tanároknak, van mit kipihenni a testvéreknek, a dolgozó testvéreknek, a kétkezi munkával foglalatoskodó testvéreknek. És el is kezdődött a munka, és kialakult, létrejött egy egyemeletes nyaraló, és ebben a nyaralóban 12 hely volt, és erre a 12 helyre be kellett jelentkezni a testvéreknek, hogy a nyári időszaknak mely idejében akarnak Balaton akaratján nyaralni. Ezek között volt Stipics Árpád, ferences testvér is a későbbiek során, akiről szintén elmondható, hogy megkapta a munka kegyelmét. Értett a szakácsmesterséghez, tudott kocsit vezetni, és ennek következtében a bevásárolt anyagból finom ebédet tudott készíteni az ott lévők számára. Segítője is akadt, Vilmos testvér, Halmai Vilmos testvér, az én kurzustársam, aki finom, választékos ételekkel tudott szolgálni. Mindez azt mutatta, hogy olyan érzék és olyan testvéri szeretet töltötte el a szívüket és a lelküket, hogy annak örültek, ha a testvérek dicsérték a főztjüket, és igyekeztek naktisként felszolgálni fagylaltot, süteményt és gyümölcsöt. Amikor névnapi előkészület volt, vagy valamilyen ünnepre készültünk, akkor bor is került az asztalra.
A 60-as években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma. Emlékszem, nap mint nap hajóval átmentünk Almádiból Siófokra. Ó, a régi, régi, ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi, ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
Árpád atya, ezüst misédet ünnepled vasárnap. Sok mindenről beszéltünk, gondolom, hogy ezekért mind hálát fogsz adni. De végis, hogyan készül az ember? Hát minden nap misézik egy pap jó esetben. Miben lesz más ez a szentmise, mint a többi szentmiséd?
Itt van előttünk ez a meghívó, meg a szemkép is ugyanez lesz, az a misé szemkép. Ez Verdi Rózsinak egy képe. Itt van egy ilyen toprongyos ágról szakadt ilyen koldus vagy vándor. Ott van előtte a feszület, rajta Jézussal persze, és ugye a háttérben ott van a csillogó-villogó Róma. És az egész kép úgy van fókuszálva, hogy hát ott van ez a koldus, ez a vándor, meg ott van Jézus a keresztön. És igazából ez a 25 év is ennyi. Bármi csillogás, bármi program, esemény, bár minden, ami az embert megérintette, vagy amit csinált, vagy csináltattak vele, vagy szeret, nem szeret, az mind eltörpül ahhoz képest, hogy igazából minden ember a saját üdvösségét keresi. Mindenféle módon, a saját életútját járva, de mindenkinek ez a dolga. Nekem így, másnak másként.
Nagyobb boldogság adni, mint kapni, ez a jelmondatod. Új miséskorodban is ez volt a jelmondatod?
Nem, de nem tudom megmondani, mi volt már a jelmondatom. Nem, ezt most találtam ki.
Apostolok cselekedeteiből nevetted az idézetet, tehát nem a te mondásod, de úgy érzed, hogy ez kifejezi az eddigi 25 évet, és a terveid között is nagyjából ez motoszkál, gondolom.
Hát helyesbitek, igazából ezt a mottót nem is én találtam ki, hanem akkor elkezdtük a kedves Ilona titkárnővel, iskolatitkárnővel, egy tündéri hölgy, nem csak a neve kedves.
A vezeték neve is.
A vezeték neve kedves, de ő maga is az egész egyéniség, ez a névválasztás nagyon találó. Akkor elkezdtünk, hát kéne valami elmondani, és azt mondta, hogy ő tud egyet. És akkor ezt mondta, azt mondja, hogy ez abszolút passzol rád. Hát mondom, ha te így gondolod, akkor jó. És illet ez a jelmondata a meghívónak, meg a szentképnek is.
Újabb gondolatokat ébresztő megállapítások hangzottak el, de a műsoridőnk lejár. Folytatjuk a beszélgetést a Szentatya enciklikáját követően remélhetőleg. Addig is jelzem tehát, hogy Stipics Árpád atya ezüst miséje május 10-én 11 órakor az esztergomi Ferences templomban. Ha túl sokan lesznek, akkor sem mennek át a bazilikába, mint a szenteléskor.
Nem, biztos, hogy a Ferences templomban leszünk.
Stipics Árpád ezüstmisés ferences szerzetessel, földrajztanárral és Hegedűs Kolos szintén ferences szerzetessel, a rend korábbi provinciálisával beszélgettem a zenei betétek Cseh Tamásnak, illetve Zentai Annának köszönhetőek. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.